Rádió Színház.
Irodalmi kalendárium. Kródi Gyula írói arcképeiből.
Csolnoki Viktor. Nem vagyok valami szentimentális ember, de most nem tagadhatom el, hogy erős megindultságot érzek-e magányos órában, amidőn az ő nevét leírom, Viktorét, aki talán ebben a negyed órában ballag hazafelé a József körúton, és félszegen, rövidlátóan mendegél a falak mellett, mintha csak tegnap érkezett volna meg a veszprémi vonattal Pestre, és azon bizonytalankodna, hogy hová is lett a régi bodegás a József körútról, akit 10 000 esztendő előtt ismert. Mostanában úgy tudom, hogy magányosan jár, ha ugyan jár éjszaka valahová. Még ezelőtt éjjeli szerkesztő korában egy öreg korrektor bácsit ültetett maga mellé, a hallgatag és komor metrompást, éjjel reggelig nyitva tartó vendéglőkben, ahol nyomdászoknak friss sört csapolnak, valamint egy-két aludni nem tudó újságírónak. De ez már nagyon régen volt. Talán 10 esztendeje, talán több. Csolnoki vastag török cigarettáját hajnalban a Király utcában szívja egy sörházban, és itt bizonyosan megtalálom, midőn már leadta a Pesti Napló utolsó kolumnáját. Tehát elindultam, és Viktort itt gyakran felkerestem. Jeles memoárírók 30-40 esztendő múltával is pontosan bejegyzik a dialógusokat. Nem vállalkozom ezen bizonytalan értékű emlékezet próbára, mert nem is igen beszélgettünk olyan dolgokról, amelyek másokat is érdekelhetnének. Igen személyes természetű megbeszélések voltak ezek az együttlétek a kiadóról, a szerkesztőségről, a felszolgáló lány regényéről és az öreg kis Józsefről, akinek akkoriban hetenként írt, és emiatt olyan ellenséges viszonyban voltak, mint két hadviselő tábor előőrsei. A fegyver ravasza felhúzva, és már a hét első napján megkezdődött a háború a megírandó cikk körül, vajon egyáltalában megírja-e Csolnoki a cikket? Pontosabban emlékszem erre, mint a memoárírók. Az öreg kisnek állandóan Csolnoki járt az eszében, vajon becsapja-e Csolnoki, vajon nem hazud-e betegséget, vajon ott lesz a cikk a kellő időre, mint az elátkozott vadász kergeti az erdőn a fehér szarvast reggeltől estélig. Így múltak az évek. Ebben az időben, a hajnali sörözés idején, vajmi keveset dolgozott Csolnoki. Szerette az ódon angol regényeket, és szerette Kovács bácsit, a vén korrektort, aki olyan forma történeteket tudott mesélni, mint az öreg vidéki emberek. Egy lóról, amely volt, egy hűséges kutyáról, a szomszédjairól, és sohasem hallott vagy ismert emberekről. Megfontoltan elgondolkozva hallgatott ilyenkor Csolnoki. Sajátságos, szomorú, furcsa arca, amely keskeny és bánatos volt, mint valamely csodadoktori egy Biedermeier regényből, megértően mosolygott az öreg korrektor bácsi panaszain. Igen, 10-1 néhány esztendő előtt romantikusan üldögéltünk ott, a serházban, hajnalban, mint a társaság a három muskatérosból, vagy valamely más hasonló regényből, csak éppen a dialógusnak nem voltak kiemelkedő momentumai. Azokról a dolgokról pláne szemérmetesen hallgattunk, amely dolgokat megírni szokás. Az irodalom, az eleven élő irodalom, amelyről az éjjeli pincérek vitázó kávéházi költők révén jobban vannak értesülve, mint jó magam ehelyen, a kis csárdában, a Király utcában künrekedt az ajtón. Bár a jelenlévők, még a hallgatag metrompást is beleértve, azért gyülekeztünk össze, hogy Csolnokiban, magunkban, az együttlétünkben az irodalmat, az írókat megtiszteljük, és egy pohár kiürítésével megünnepeljük. Olyan volt az irodalom e reggeleken, mint egy szomorú, jó és otthon egyedül sírdogáló feleség, aki ugyan mindig az ember eszében van, de róla sohasem beszél. Talán egyetlen egyszer beszéltünk Petőfi Zoltánról, mert Kovács úr ismerte azt a debreceni polgárt és atyafiságát, akinél Petőfi Zoltán színész korában lakott. Ám ekkor is többnyire a debreceni polgár rokonságáról folyt a diskurzus. Az Isten áldja meg Kovács bácsit, hogy annyi mindenféle ismerőse volt. Vajon miről is beszélgettünk volna az ő ismerősei nélkül? Egyszer Veszprémben jártam. Dél volt, ünnepnap volt, diákok sétáltak a piacon, és a toronyban méltóság teljesen kongott egy harang. Az öcsémet kerestem itt, aki diák volt, és Kozdban lakott valahol, valamerre. Egy diákot megszólította, véletlenül a barátját, aki szívesen ajánlkozott, hogy elvezet a Kosztos házhoz. A várban lakik, Rozsoséknál. A veszprémi várat érdemes megnézni azoknak, akik szeretik az Ódon regényeket, Scott Waltert, vagy akár Csolnokit. Itt született, itt gyerekeskedett, és erre járt az iskolába. Egy Ódon kis háznak az udvarán áldogáltam, és diák öcsémmel beszélgettem, mialatt magamban mindig Csolnoki Viktorra gondoltam. Kis kert volt az udvar végében, nem nagyobb egy kávéházi asztalnál, aztán a hegy, meredeken, sok öles mélységgel szabott határt a kertecskének. És odalent mindenféle házak, udvarok, szobák, amelyekbe úgy be lehetett látni, mint egy panoráma ablakán. Kémények füstölögnek, és a távolban, túl a városon, szürkén kanyarogva húzódik az országút, gömbös fejű fák között. Lila párákba vész a távol, a nyájas hegyeknek csak körvonalait látni. Kisfaludi versei csengenek a levegőben, és a bakony zúgását hallani valamerről. Ezen pünkösdi napsugáros délben, az idegen házikó kiskertjében, az ismeretlen város szemlélve a hegyről, Csolnoki Viktor karaktere jobban kibontakozott előttem, mint akkor, amidőn órák hosszáig vele szemben üldögéltem. Ez a furcsa, ódon és romantikus szagú városka kellett ahhoz, hogy Csolnokiból az a sajátságos, egyedül való író legyen, akinek a hangjában régi templomok régi harangjának a szava cseng, és furcsa köntösű hőseiben ott rejtőznek a veszprémi emberek, akiket gyermekkorában látott. Ezeket a dolgokat gondoltam ott magamban a veszprémi várban, és csupán azért nem gondolkozhattam tovább Csolnokiról, mert egy kedves és molett asszonyka nyájasan reám tekintett, és hogy a veszprémi pünkösdöt ne felejthessem el, csókra nyújtotta gömbölyű kezét. Régente, midőn pedánsabbak voltak az emberek, az írókat is olyan formán osztályozták, mint például a madarakat. Mindenféle fő és alosztályok voltak, külön a próza és külön a versíróknak. Ma már nem olyan szigorúak a válaszfalak. A versírónak szabad belépni a próza osztályba, és bízvás bejárhatja az írás mesterségének összes mezőit, ha különös örömet okoz ezzel magának, mint vasárnapi délután a Városliget mutatványos bódéit bejárja kedvesével a cipészlegény. Mindenhol lehet mulatságot találni, a Hopla lovardában éppen úgy, mint a Városligeti Pali bácsinál. Ez igaz, de mégis most, e vasárnapi délután, midőn magam nem a rendes mutatványos helyen, a novella bódéjában szedem a belépőjegyet, hanem a barlangi vasútnál terelgetem befelé a bámészkodókat. Oda bent van Csolloki, a csoda író, és 6 méter hosszú a szakálla. Azon gondolkozom egy percig, hogy a régi pedáns irodalomtanárok vajon melyik osztályába az irodalomnak soroznák Csolnokit. Költő vagy író? Természettudós vagy történelemíró? Publicista vagy románszié? Abban a 15 esztendőben, amely a veszprémi furcsa házak óta elmúlott Csolnoki feje felett, ez a kivételes ember írt mindent és mindenfélét, amit tollforgató emberek írni szoktak. A természettudomány a kisujjában látszik lenni. Orvos, csillagász, matematikus és földrajzi utazó egyszerre. Mindent a legjobban, a legpontosabban tud. Az álnevek, amelyek mögé elrejtőzködött, egy európai tudós készségét, rátermettségét és hozzáértését szugerálják az olvasónak. A CHV betűk mögött, a Sorbonne vagy az Oxfordi Egyetem valamelyik kitűnőségére gondolunk, és egy gazdag, a tudomány minden kényelmével és pazar finomságával felszerelt írószobát látunk képzeletben, ahol a fehér kabátos asszisztens, egy rózsaszínű arcú, rajongó szemű fiatal tudós mély meghajlással jelenti, talán éppen az ázsiai sivatagok térképein méricskélő férfiúnak, hogy a Franklin társulat igazgatója megjelent a legközelebbi cikkei átvételéért, és ezen csekket bátorkodja beküldeni a legmélyebb tisztelettel. Majd Shanghai felé vitorlázni látjuk az álnevű tudóst, és a pompás francia gőzösről az óceán szemléli. Később a vatikáni levéltárban üldögél, és őszentsége különös engedélyével hozzá nem férhető könyvekben búvárkodik. A nagyszerű és a maguk nemében páratlan írói készséggel megírt tudományos cikkek íróját mindenhol sejtjük inkább, mint ott, ahol van, a kopár és megunt szerkesztőségi asztal mellett, vagy otthon, egy szűk, józsefvárosi lakásban, ahol tudomásom szerint sem földgömb, sem teleszkóp nem találódik. A magamfajta fabulázó író, aki abból a hazugságból él, ami éppen eszébe jut, rajongva és hódolattal mereszti szemét a csodálkozástól, midőn a pozitívumok, a tudományok mezőjén látja kapálgatni társát a fabulázásban, a kigondolásban. Hiszen az csak valahogyan megérthető volna, hogy a legjobb orvos Pesten Csolnoki, mert az utolsó évtizedet legalábbis 4-5 féle halálos betegséggel testében élte át. A legbetegebb ember, a legokosabb ember, a legfinomabb ember, aki szentimentalizmus és sírdogálás nélkül állapítja meg önmagán, az idegsorvadástól kezdve a nikotin mérgezésig a legpompásabb betegségeket, amelyek közül egyetlen egy elegendő volna ahhoz, hogy az ember eltörje a tollat. Minek írni, amikor még az sem bizonyos, hogy a cikket befejezem valamikor? Szinte fenséges az a nyugalma és bölcsessége, amellyel megállapítja hűséges barátai számára betegségeinek a stádiumát. A szenvedő Henrik legalább a németekre mondott kegyetlen vicceket, miközben égető kínjai gyötörték. Ez is valami ahhoz, hogy elviselhetőbb legyen az élet. Csolnoki sohasem ír rosszat, sohasem mond rosszat. A bölcsességgel, mintha valami szerződést kötött volna, öreg zsidópapok minden tudásával látja az életet zajlani maga körül. Észreveszi a Times-ban, az óceánra induló hajók utasnév sorában az Oxfordi Egyetem tanulmányútra menő fiatal magántanárának nevét. És meglátja éjszaka ablakából a József körúton bandukoló újságírókat, és magában kiszámítja, hová mennek, miről beszélgetnek, és milyen színe van a kasszírnő szemének az éjjeli kávéházban. Holott talán éppen azelőtt tette le egy európai hírű orvostudósnak a könyvét valamelyik betegségéről, amelyet Bush komolyan elvisel. Finom és pompás, mint egy ifjú angol lord, aki klubjában ebédel, miután a Hyde Parkban ügetett délután. A divatot együtt tanulta megismerni boldogult Eduarddal, és tudja, hogy Londonban holmossák legfehérebben az ingeket. És olyan egyszerűen olcsón öltözködik, mint egy segédtanító. Ismeri a rózsákat, mint a legjobb kertész valamelyik régi francia király udvarában, virág mégis ritkán illatozik asztalán. Csak a jeles szakember Ém János ismeri nála jobban a pezsgőket Budapesten, borokat, amelyeket csak Szemere Miklós tarthat pincéjében, és pálinkákat, amelyeket tudományosan kevernek New Yorkban fehér kabátos négerek, és a sörön kívül szilvóriummal delektálja kifáradt idegeit. Az üstökösökre gondol éjszaka, amelyek Kanada felett világítják meg ez órában a csillagsugáros éjt, és reggel kosztpénz kell az asszonynak. Csupa kontraszt, furcsaság, álombeli alak az egész ember. Rajongóknak és gyűjtőknek való, mint egy régi, ritka kis biblia, vagy valamely égköves gyűrű, amit egy porrá vált régi pápa sírboltjában találhat. Magyarország egyik legfurcsább és legtehetségesebb embere. És csak fiatal újságírók járnak éjszaka az ablaka alatt, és áhítattal figyelmeztetik egymást, hogy a legjobb újságíró lakásán még ég a lámpa. Dolgozik-e a mester, vagy betegségeiben kínlódik? Ennek az országnak, ennek a magyar életnek minden igazságtalansága, gassága, bitang tudatlansága szorítja össze a rajongó fiatal emberek öklét, midőn az olcsó függönyök mögött árván, magányosan pislog egy kis lámpás, mintha egyetlen kis csillag ragyogna őszi éjszaka a Kárpát felett. Fiam, aki most a gimnáziumba jár, mire a rajongó korszakba jut, 17 vagy 20 éves lesz, egy nevet fog megtanulni, amelyre minket még nem tanítottak. A Csolnoki Viktor neve lesz az. Támadnak majd romantikus írók, akik furcsa és emberi fantáziának alig képzelhető hősöket keresnek. Azok majd regényt írnak Csolnokiról. A chicagói vasgyárban dolgozó magyar munkás vasárnap délután a hazai lapokat olvasva, csodálkozva üt tenyerével az újságra. Ejnye! Nem is tudtam, hogy ilyen író van Magyarországon. Úgy lehet, hogy még mindig divatban lesz akkor Magyarországon a rákos porából feltámasztani akarni elment hősöket, akiket a rajongás után vágyakozó nemzetnek irítség és fösvénység nélkül oda lehet állítani. Mostanság 1911-ben valójában csak arról lehetne beszélni, hogy érdemes volt-e ezt az egész dolgot megírni. A kávéházban egy úr csodálkozva mondja: Csolnoki, mintha már hallottam volna ezt a nevet. Sebességmérő volt a repülőgép versenyen. 1911.
Krúdi Gyula, irodalmi kalendárium. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Szakács Emese, Táncos Tamás, Turai Tamás és Vajda László készítette.
A hangfelvétel 1997-ben készült.